Isten igét olvasom János evangéliumának második részéből, az első 12 versben van megírva mai ige hirdetésünk alapigéje. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én nem tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anya így szólt a szolgákhoz, bármint mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában. Így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezután lement Kapernaumba anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig. Kedves testvérek, én komoly hiánnyal ébredtem. Ez a komoly hiány az volt, hogy nem találtam a Bibliámat reggel, amikor elindultam. Ez úgy fordulhatott elő, hogy nem otthonról érkeztem, hanem az egyik balatoni táborhelyünkről, ahol éppen szolgálatban vagyok, és hát elkészítettem szépen este, hogy mit fogok felvenni reggel, elkészítettem a táskámat, bepakoltam mindent, és kimaradt 2 dolog, a tablet, amiből prédikálni fogok, és a Biblia, hát gondoltam ezt, hogy még reggel össze fogom készíteni. Tablet ott volt a helyén, de a Biblia sehol. Pedig szépen be volt benne jelölve minden, hogy honnan mit fogok felolvasni, és hát kerestem. Kerestem az ágyam mellett, ott nem volt. Kerestem az egyik hátizsákomban, ott sem volt, és a hiány csak nőtt bennem, illetve az idő is nőtt, amikor el kéne indulni, meg az időnyomás is, hogy ide érek-e időben. Megnéztem a másik bőröndömben, ott sem volt, próbáltam visszaemlékezni, hogy hol lehet, megnéztem a gitártokomban, ott csak egy fazék fedőjét találtam, hagyjuk is, nem tudom, hogy került oda, megnéztem, bárhol, nem találtam. És egyszerűen végső kétségbe esésemben szóltam az egyik kollégának, hogy így biztosan a Balaton túlpartján maradt egy másik táborhelyen, ott is már elkezdték vadul keresni, hogy hol lehet a Biblia, ami nagyon fontos számomra. Majd végképp elengedtem, és úgy döntöttem, hogy jó, van a templomban Biblia, majd használom azt itt ma reggel, és ezzel a fájó hiányérzettel, hogy nem a saját Bibliámból fogok ma prédikálni itt előttetek, kinyitottam az autómat, és az anyósülésen megpillantottam a Bibliámat. Miért hozom ezt ide elétek? Mert hogy ez egy hiány. Egy hiány volt a mai reggelemben. És alapvetően ez a hiány elég könnyen bepótolódott azzal, hogy megtaláltam végül azt, amit kerestem, de volt egy olyan pont, amikor el kellett fogadnom ezt a hiányt. És ez a kánai mennyegzői történet is szól hiányokról. Úgyhogy a mai délelőttön arra hívlak titeket, hogy ehhez lépjünk közel egy kicsit. Hogy hol vannak a mi hiányaink? Hiányzott reggel a Bibliám, de hogyha egy fokkal mélyebbre lépünk a történetben, illetve a saját valóságunkban, akkor találkozhatunk azzal, hogy vannak anyagi hiányaink, lehetnek biológiai hiányaink, hiányos lehet az egészségünk, lehetnek hiányaink szükségleteinkben, lehetnek hiányaink a lelki szükségleteinkben. Sok-sok hiányt élhetünk meg. Az is lehet, hogy van egy központi hiányérzeted, ami már évek óta elkísért téged, és ami nehéz túllépni. Az is lehet, hogy ez valami olyan, ami szinte biztos, hogy itt a földi életben nem fog kipótolódni. Arra hívlak titeket, hogy úgy lépjünk közel a hiányainkhoz a mai délelőttön, hogy közben megnézzük azt, hogy mit reagál ezekre Krisztus. Mert hogy a kánai mennyegzőn tett csodája arról szól, hogy Jézus belép a mi emberi hiányainkba, és úr azok felett. Jézus úr a hiányok felett. Nézzük meg, hogy hogyan teszi mindezt, hogyan lép be, és hogyan mutatja meg az ő hatalmát. Az első lépés az, hogy belép a valóságunkba, belép az ember valóságába. Mert hogy azt olvassuk, hogy mennyegző van, mennyegző volt Kánában, ott volt Jézus anyukája, meghívták Jézust is a tanítványokkal együtt, és Jézus elment. Azt fontos tudnunk, hogy Jézus működésének az elején járunk, ő még egyenlőre csak az első követői vannak meg, már így csinál furcsaságokat, elhív magának például embereket, elkezdi a működését, de még nem olvasunk arról, hogy tömegek követnék őt, még Jézus, Jézus. Egy ember, aki elkezd furcsa dolgokat csinálni. Mint hogyha lenne valami hatalma, de az emberek még közel sem tudják róla, hogy ő Isten fia lenne. Még nem mutatta meg azt, hogy ki is ő valójában ilyen szempontból. És elmegy, Jézus két lábbal a földön jár, és így hosszasan taglalhatnánk, hogy vajon Jézus táncolt, vagy nem táncolt, ivott, vagy nem ivott, az az igazság, hogy nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy részt vett ezen az esküvőn. És ez az esküvő korabeli szokásoknak megfelelően nagyjából egy hétig tarthatott, együtt voltak a családtagok, a barátok, a közeli és távoli ismerősök eljöttek, ettek, ittak, és vendégül látta őket a házasulandó pár, és a világ egyik legnagyobb szégyenének számított, hogyha elfogyott a bor. De Jézus jelen volt ebben a valóságban, ez az első kulcskérdésünk itt. Jézus elérhető volt és megszólítható volt ebben a valóságban, hiszen Mária rögtön oda tud hozzá lépni akkor, amikor felmerül a hiány. Nagyon egyszerűen, csak közli vele, hogy nincs boruk. És innentől az a kérdés, hogy mit jelent mindez számunkra? Hogy hangzik mindez itt most, a mai valóságodban, hogy Jézus jelen van abban, ami történik? Jézus nincsen bezárva ide a templom falai közé. Nincsen bezárva a Szentírásba, pláne nem egy kifejezett Bibliába egyébként, hanem ő Úr az egész életünk felett. És jelen akar lenni az életünk minden egyes percében, minden egyes mozdulásában. Azért, mert őt érdekli, hogy mi történik velünk, és tőle nem állnak távol a hétköznapi dolgaink. Tőle nem áll távol a valóságod. És ez azt jelenti, hogy azok a helyzetek, amikben esetleg magányosságot élsz meg, vagy azok a helyzetek, ahova legszívesebben el se indulnál, ott van veled a reggeleidben, amikor nehéz fölkelni. Ott van veled a váróteremben. Ott van veled, amikor lekésed a busz, vagy amikor bosszankodsz, hogy más miatt vár a busz. Elmegy veled bevásárolni. Vannak ilyen mindenféle furcsa kampányfilmek arról, hogy Jézus mennyire jelen van a hétköznapi életünkben. Egy ilyet láttam nemrég, Jézus így mossa az autót valakivel, de hogy így kicsit furcsa, de hogy ez a valóság, hogy Jézus jelen van a valóságunkban. Ennek az egyik nagyon szép példája az, hogy ott volt az esküvőn, ott volt az ünnepben. És innentől ő elérhető és megszólítható számodra is, számunkra is. Egyenként és közösségként is. A kérdés csak az, hogy vajon mi jelen vagyunk-e számára? Jelen vagyunk-e számára nem csak ebben az órában, ami különösen el van különítve a vele való találkozásra, hanem jelen vagyunk-e így a mindennapokban? Meg tud-e szólítani a buszra várakozás közben? Oda tud-e küldeni valakihez? Meg tud-e szólítani egy plakáton keresztül, vagy az újságon keresztül, amit olvasol? Mert hogy ő képes így működni és cselekedni. Erről szól egyébként többek között az, amivel foglalkoztunk a nyári táborban, az áldás ritmusban. Hogy nem csak a vasárnapokon van jelen az életünkben Krisztus, hanem hogy hogyan lehet a tanítványi életünknek a mozgatórugója az Istennel való kapcsolat, és ez hogyan lehet áldás a környezetünkre nézve. Az első tehát az, hogy Jézus úgy lép be a hiányainkba, hogy egyszerűen egyáltalán jelen van a valóságunkban. Elérhető és megszólítható, és hív, hogy mi is legyünk elérhetőek számára. A második lépés az, hogy nem csak belép a valóságba, hanem reagál is. Reagál a hiányra, és itt kétféle reakciót olvasunk. Először, amikor Jézussal közlik, hogy nincsen bor, akkor visszakérdez, hogy egyébként ez így miért tartozik rá. Vajon én rám tartozik ez asszony, vagy te rád? Nem jött még el az én órám. És aztán találkozunk Mária hitével, aki azt mondja, hogy Azt mondja a szolgáknak, hogy bármit mond, tegyétek meg. Jézus második reakciója pedig az, hogy csodát tesz. Reagál tehát. Reagál, de nem úgy, ahogyan várnánk. Jézus megtehetné azt, hogy azt mondja, hogy rendben, megoldom, és azonnal ott terem hordószámra egy csomó bor. De nem így teszi meg, hanem úgy cselekszik, hogy közben bizalmat kér azoktól, akik felé jelen van, akik benne vannak a helyzetben. És itt egy pillanatra időzzünk el, kérlek, hogy ott vannak ezek a szolgák, akik azzal szembesültek, hogy nincs bor. A legkellemetlenebb helyzet, amit egy esküvőn el lehet képzelni, mondjuk azután, hogy nem jön el a mennyasszony, az, hogy nem tudják vendégül látni az embereket. Teljes szégyenben fognak maradni a következő pillanatban, hogyha ez kiderül, akkor megtudja a falu, akkor senki nem fog velük szóban állni, akkor ők lesznek a szóbeszéd tárgya, akkor hatalmas lesz a baj. Szóval a szolgák ebben a szorongattatásban vannak, és oda visznek eléjük egy embert, az ács fiát, azt mondják, hogy bármit csinál, azt tegyétek meg, és Jézus azt mondja, hogy ott vannak azok a kővedrek, amiket tisztálkodáshoz használnak. Szóval azok így nem tiszták. Mert hogy az a lényeg, hogy az emberek megmosakodjanak bennük. Úgy fog csodát tenni, hogy azt, ami a tisztálkodásra szolgál, azt fogja felhasználni arra, hogy italt tegyen az asztalra. Szóval ott vannak ezek a szolgák ennek a feszítettségében, és Jézus azt mondja nekik, hogy töltsétek meg vízzel a vedreket, rendben megcsinálják. És aztán Jézus azt mondja, hogy merítsetek abból, és vigyétek oda a násznagynak a vizet. Vigyétek oda a násznagynak. Mekkora bizalom kellett ahhoz? És akkor még nem tudnak arról, hogy Jézus majd halottat támaszt fel. Csak annyit tudnak róla, hogy ő az ács fia. Mekkora bizalom, mekkora hitbeli lépés kellett ahhoz, hogy ezek a szolgák azt csinálják, amit Jézus mondott nekik. Szó nélkül, kérdés nélkül nem olvasunk az ő kételkedésükről, nem olvasunk arról, hogy visszakérdeztek volna, vagy egy kicsit pár, azért belecsepegtettek egy kis bort, hogy mégis ha talán, hanem ők feltétel nélkül csinálták, amit Jézus mondott. Akkor is, hogyha nem úgy érkezett a segítség, ahogyan ők várták volna. Hit és bizalom kellett nekik mindenhez. És Jézus pedig mindezt felhasználva csodát tesz. Reagál a hiányra. Cselekszik. Mi az, amit megérthetünk ebből? Azt, hogy Jézus nem hagyja magára a szükségben lévőket. Nincsenek előtte kis vagy nagy dolgok vagy hiányok. Nincs olyan élethelyzet, amire ne reagálna, hanem képes változást hozni. És ez a következő kulcspontunk. Az, hogy Jézus nem hagy magunkra, és a következő kulcspontunk az, hogy Jézus változást hoz, amikor reagál a hiányra. A vízből bor lett, a kérdések helyére válaszok költöztek, a nincsből van lett, sőt, nem csak éppen elég lett, hanem bőség lett. Én fejben ki se tudtam számolni, hogy mit jelent az, hogy nagyjából 6x40 liter bor lett ott még hirtelen. Olyan bor, ami jobb lett, mint az előző. Jézus reakciója változást hoz a hiányokban. És ennek a változásnak a nyomán élet fakad. Ennek a változásnak a nyomán bőség fakad. Ennek a változásnak a nyomán új kezdet, valami jobb fakad. És ezen a ponton meg is kell állnunk egy kicsit. Mert hogyha elindultatok azokkal a kérdésekkel magatokban, amivel nyitottuk az igehirdetést, hogy milyen hiányaink vannak, akkor elképzelhető, hogy ez mostanra már úgy dolgozik benned. És talán vannak közöttünk olyanok, akikben egyre csak nő az indulat, mert hogy talán évtizedek óta hordozol valamilyen hiányt. És én itt most arról beszélek, hogy Jézus belép a valóságodba, belép a hiányodba és változást hoz, és lehet, hogy te azzal találkozol, hogy ez nincs így. Lehet, hogy van valami olyan az életedben, ami nem oldódott meg. Tudnod kell azt, hogy Jézus ebben nem hagy téged magadra. Rád is igaz annak a bátorítása, hogy Jézus jelen van a valóságunkban, nem fordítja el a fejét, nem csinál úgy, mintha nem érdekelné. De tudjátok, az is igaz, hogy Jézus olyan Úr, aki szabad cselekedni, akinek mindenre van hatalma, és mivel ő szuverén Úr, úgy cselekszik, ahogyan ő akarja és jónak látja. És amíg ebben a megtört világban vagyunk, addig elő fog fordulni, hogy nem úgy tölti be a hiányainkat, ahogyan mi jónak látnánk. Addig elő fog fordulni, hogy megmaradnak földi értelemben a hiányaink. Addig elő fog fordulni az, hogy hordozol továbbra is fájdalmat. Viszont innen mehetünk tovább. Innen nézhetjük meg azt, hogy mit jelent a mi hiányainkra nézve az, hogy Krisztus ott és akkor cselekedett. És az első és legfontosabb az, hogy Jézus jelen van mindezekben, és a legfőbb hiányunkat már pótolta a kereszten. Akkor, amikor mindent elvégzett értünk. A kereszten vállalta az összes fájdalmunkat. A kereszten vállalta az összes bűnünket. A kereszten vállalt minden tőle elválasztó dolgot. És ezekre nemet mondott az ő hatalmával. És innentől kezdve átverés az, hogy bármilyen hiányosság el tudna választani Isten szeretetétől. Helyette az lehet a valóságunk, testvérek, hogy Krisztusban már minden a miénk. Aki Krisztusban van, akinek Krisztusban új élete van, annak örök élete van, és ettől semmi nem választhat el, azt mondja a római levél, hogy sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem angyalok, sem fejedelmek, semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Az sem, ami most égbe kiáltó hiánynak tűnik. Az sem választhat el. És ezért vidd bátran Isten elé a fájdalmadat. Vidd bátran Isten elé azt, amitől esetleg nem tudsz szabadulni. Azért, mert ő képes megmutatni, hogy hogyan van jelen mindezekben. Ne hagyjuk hát, hogy a hiányaink elválasszanak tőle. És tudjátok, ezért fontos az, hogy Isten közösségben képzelte el az ő követését. Mert hogy ez azt jelenti, hogy nem vagy egyedül azzal, ami nehéz. Azért hirdetünk többek között imaszolgálatot minden vasárnap. Azért tartunk gyógyító Isten tiszteletet. Azért ünnepeljük az úrvacsorát, ahogyan Krisztus parancsolta, hogy ez mind-mind legyen a mi bátorításunk, legyen a mi erőforrásunk, és megélhessük azt, hogy nem vagyunk egyedül a mi hiányainkkal. Akkor, amikor esetleg te dühös vagy, és már nem tudsz imádkozni. Akkor, amikor te kilátástalanságot élsz meg, lesz egy testvér, aki odaáll melléd, hordoz, segít elhordozni az elhordozhatatlant, és Isten jelenlétébe visz téged. Nem kell tehát egyedül hordoznunk a hiányainkat. Másodszor meghív minket ugyanúgy, ahogyan ott a szolgák hittek és bíztak, hitre és bizalomra. És ebből a hitből és bizalomból lépések fakadhatnak. Olyan lépések, amiket talán el sem tudnánk képzelni. Tudjátok, ennek a hitnek és bizalomnak a bizonyítéka az, hogy ilyen templomban ülünk. Az elmúlt tanévben sokat foglalkoztunk a gyülekezetünk történetével. És annyira megerősítő volt hallgatni tőletek, akik itt voltatok, amikor épültek ezek a falak, hogy mit jelentett minden egyes ablakot kiimádkozni, minden egyes téglát szinte kiimádkozni, mit jelentett visszabontani, mondjuk itt van Szabolcs, úgyhogy lehet, hogy most utaságot beszélek, majd utána javíts ki, kérek, de hogy mit jelentett visszabontani akár azt, ami már felépült, azért, mert rosszul alapozták meg. És mit jelentett mégis bízni abban, hogy Isten cselekszik. Élő bizonyságok tárháza van itt közöttünk arról, hogy Isten cselekszik a hiányosságainkban, és kipótolja azt, ami hiányzik. És mindez meghívhat minket arra, hogy vágyjunk többre a vele való kapcsolatban, és így tegyünk lépéseket a vele való kapcsolatban. És tudjátok, erre a pecsétünk az, ahogyan az első Tesszalonika levél ír, hogy hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Mindenre az a pecsétünk, hogy Isten nem változik. Az a Krisztus, aki úgy mutatkozott be itt a földön, hogy csodát tett, és ezzel kijelentette azt, hogy valóban ő az az élő ige, akit megígértek, és aki eljött. Ő az, aki már mindent elvégzett értünk, és ő az, aki ma is jelen van a Szent Lelkével. Segítségül hívható. Ő az, aki képes cselekedni. Csak bátran bízd rá magad. Csak maradj kitartó. Csak tedd, amire hív. És találkozhatsz az ő szeretetével. Olyan szeretettel, amiben megmutatja, hogy a hiányainkra a válasz ő benne van. És a vele való életben a helyére kerülnek a dolgaink. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy belépsz a valóságunkba, hogy elérhetővé válsz számunkra. Szeretnénk eléd tenni az életünket, és elérhetővé válni számodra mi magunk is. Adj nekünk hitet és bizalmat, hogyha másfele vezetsz minket, mint amire mi látnánk azt, hogy megoldódik a szükségünk. Add azt, hogy nyitott szívvel lehetővé tegyük a te csodáidat. És megvalljuk neked most, hogy hiszünk abban, hogy a hiányból te bőséget tudsz teremteni, a halálból életet. Köszönjük neked azt, hogy a legnagyobb hiányt, az istentelenségünket te bepótoltad a keresztfán, meghaltál és utat készítettél nekünk az Atyához. Uram, köszönjük így az úrvacsorát, amiben letehettük a bűneinket elénkt, és megélhettük ezt a közösséget veled és egymással. Kérlek, áld meg azokat, akik most nincsenek közöttünk, nyaralnak, vagy máshol vannak. Áld meg a református egyházunkat, népünket, a világot, vess véget a háborúnak a szomszédunkban. És imádkozunk hozzád a Jézustól tanult imádsággal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.